Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. És megint csak nagyon-nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, vagy legalábbis úgy tervezzük, aztán nem tudom, hogy mi sül ki belőle, de akkor kicsit visszafelé haladjunk, vagy haladunk az időben, és a legfrissebb élmény mindannyiunk számára az, hogy befejeződtek a csoportküzdelmek a férfi bajnokok ligájában, és igazándiból nem tudom eldönteni, hogy örülünk, vagy nem örülünk. Tehát olyan nagyon furcsa érzés van bennem, talán az utolsó szájíz az nem rossz, különösen a veszprémi szereplést illetően, de nem tudom, bennem egy csomó kérdőjel van, aztán ezek majd kiegyenesednek szépen lassan.
Tulajdonképpen ez az utolsó forduló, ez egy ilyen nyilván tét nélküli volt, különösen a Veszprém Paris Saint-Germain mérkőzés, de a Szeged, Montpellier is valójában nem tudta egyik csapat se eldönteni, hogy akar-e nyerni, vagy nem.
És ebből sült ki a döntet.
Igen, úgyhogy ez egy igazságos történet lett, mert azért, amikor ott voltak a pályán a játékosok, akkor azért akartak nyerni, meg úgy hajtották magukat, de valójában tényleg mindenkinek a hátsó felén az agyának ott volt az a kis kérdés, hogy akkor most mi is a jó nekünk, hogy kivel kéne játszanunk, és azért szerintem ráadásul egy jó pár játékos ezt egy idő után fel is adta, hogy ezen túl Igen. gondolkodjon.
Figyelj, épp ezért azt javaslom, hogy ezt a két meccset hagyjuk is már, mint meccset, mert voltak éppen előre érdemes nézni, nem? Vagy érdemes, vagy le lehet ezekből következtetéseket vonni, pont ezért, amit mondtál, hogy...
Aval kapcsolatban, hogy mi lesz a következő meccseken, nem valószínű. Tehát...
Hát meg egyáltalán, hogy a Szegedről, ebben a pillanatban, meg a Veszprémről, nekem ezzel van vagy nem is probléma, azért, ezt nem tudom igazán hova tenni.
Egyébként a Szegednek szerintem voltak jó periódusai, az első fél időben támadásban, a második fél időben inkább védekezésben. Tehát egyszerre nem jött össze a kettő, hogy egy időszakban jól is védekezzenek, meg jól is támadjanak, de azért voltak biztató jelek. Például a Bombasnak a játéka
az teljesen... Elfelejtsd a szavad, de azzal kezdted a mondatodat, hogy voltak éppen nem tudjuk eldönteni, hogy mit akartak itt a csapatok. Akkor szerintem ezt a meccset szakmai elemzésként azért hagyjuk.
Nem teljesen, mert azért olyan meccseken, ahol nincs tét, és nem... nyomja őket az, hogy muszáj nyerni, hogy muszáj eredményt elérni, ott azért kibuknak dolgok pozitív és negatív irányba, amiket lehet aztán használni.
Valóban, de most már szerintem csak egy érdekes. Jó ez nekünk, hogy Flensburg-Barcelona
Én mindig optimista vagyok, szerintem jó. Tehát a másik út se lett volna jobb, tehát nem az van, hogy most hogy elszalasztottak egy iszonyú nagy lehetőséget, hogy két könnyű csapaton keresztül bemenjenek, most ez az út jutott.
Hát az a Zágrábi vereség fáj még nagyon, nem a Szegedben, mert azért az első-második helyen már más lett volna a leányzó fekvésre.
Nem? Nem, hát a második az egyáltalán nem. Annyiból csak, hogy egy meccsel kevesebbet kellett volna játszani. Tehát az számított volna esetleg, de azért itt a Szeged számára szerintem túl vannak azon, hogy most az lenne eredmény, hogy bejutnak a 8-ba. Persze ahhoz, hogy 4-be jussanak, 8-ba is kell jutni, de valójában a szezon szempontjából most már egyértelműen a Final Four a cél. Ez hasonló, mint a ferencvárosi lányokhoz, hogy nyilván meg kell lépni a 8-at döntőt, de senki sem mondaná, hogy akkor ez egy jó szezon volt, hogyha tovább jutnak a 8-ba, de nem tudnak megint bevenni a 4-be. Tehát ebből a szempontból ez nem egyértelmű, hogy jobb kihagyni a 8-at döntőt, mert az már egy olyan megmérettetés, ahol ott viszont abból lehet következtetéseket levonni, hogy játszik a csapat. Szóval a Szegedre visszatérve szerintem azt érdemes ebből a meccsből leszűrni, hogy azért hogy mennyire bombács függő a játék a támadásban a Szegednek. Tehát amikor ő jó volt, akkor minden jól ment, amikor nem volt jó periódusokban a meccsen, akkor meg nem ment jól. És szerintem azon keresztül vezet a nagy eredmény a Szegednél, hogy tényleg meccseken belül is jól tudják a játékosok egymást kiegészíteni, és jól tudja a Pásztor használni. Például, hogyha levezetjük az irányító pozícióra a Bombácsot és a Martinst, hogy komplementerek legyenek. Mert jelenleg ez viszonylag ritka. Tehát hol egyik játszik jól, hol a másik, hol egyik játszik többet, hol a másik. De az, hogy igazán hogy egymáshoz hozzáadnák a jó teljesítményt, ez ritkán látjuk, és talán az összes pozícióban ez így van. Na most a Veszprém mérkőzéssel kapcsolatban ez meg tényleg egy ilyen nagyon furcsa mérkőzés volt, tehát azt mondom, hogy néha groteszk volt, hogy két ennyire jó csapat ilyen szinten nem hajlandó védekezni, és ehhez egy egészen elképesztő játékvezetés társult, akik tényleg egy paródiával változtatták néha a mérkőzést a két percekkel, a be nem fújt hetesekkel.
Hát a csúcs az volt, amikor ott sétált a Stejc, azt hiszem, az Alilovics óra előtt, és közben lőttek gólt a párizsiak, és megadták. Az kölyökben ilyen előfordul, köszönjük, hogy öreg, akkor még egy kicsit olvasgassad a szabálykönyvet, nem? Hát az egyébként
döbbenetes. Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy akkor a forgalom volt hatoson belül, tehát a Stejc mellett még két védő is ott állt.
Na jó, de senki nem állhatott, induljunk ki ebből, nem?
Nem az Alilovics volt egyébként, mert ő a Szegedben én. Korá lesz.
Jó.
De egyébként nyugodt ott lehetett Alilovics, és azt se vette volna észre a játékvezető. Tehát tényleg ott néha olyan jelentek voltak, hogy az ember csak kapkodta a fejét, hogy most ez milyen játék, hogy átírták a kézilabda szabályait. De a meccsnek azért a fő tanulsága az volt, hogy azért a lerohanásos játéka, a gyors középkezdések, a gyors labda felvitelben azért nagyon sokat fejlődött a Veszprém szerintem az utóbbi időben. Tehát most már ezt most már nem az első mérkőzésen látjuk, hogy tényleg gyorsan átjátszák a pályát, és gyorsan tudnak gólokat lőni. Az más kérdés, hogy ez visszafelé is sajnos igaz, tehát kapni is tudnak, de az a fajta Veszprém, amelyeket tavaly láttuk, főleg, hogy képtelenek tartósan, gyorsan menni előre, ez ebbe szerintem nagyon sokat javultak, és azért 40 gólt betenni Párizsnak, akármilyen hülye meccs is, mert elnézést a kifejezésért, azért az klassz. És egyébként a Párizsról meg az jutott eszembe, hogy minthogyha lemásolták volna a futballcsapatuknak a öngyilkosságát, amit ugye bemutattak a Real Madrid ellen, ahol gyakorlatilag 10 perc alatt elrontották a szezonjukat, mert itt is tehát produkáltak olyan 4-5-6 perceket, amikor bekaptak 4-5 gólt úgy, hogy minthogyha nem is edzőmeccs lett volna, hanem egy olyan gyakorlás, aminél nem szabad hozzáérni a másik játékoshoz. Úgyhogy nagyon furcsa volt, és különösen furcsa volt nézni mondjuk Mikkel Hansent, akinek rá volt írva az arcára, hogy nekem abszolút nincs kedvem ma kézilabdázni, és engem hagyjatok békén. És egy olyan meccsen, ahol 80 gólt dobnak, ő csak és kizárólag 7 méteresből volt hajlandó kapura lőni, ami szerintem abszolút megmutatta ennek a meccsnek a komolyságát. De ezzel együtt az a gól tenger, ami érkezett a Veszprémtől, azt szerintem az élvezett volt látni, mert jó lövések, jó akciók voltak. De az biztos, hogy a Várdászkopja ellen nem ez lesz a felállás. Egyébként a Várdár is beszólt 39-et tegnap előtt az Elverumnak, tehát ők is azért, ha nincs védekezés, tudnak sok gólt lőni.
De várjál, az egy nagyon furcsa meccs volt, nem tudom, te követted a menetét, az végig tök szoros volt, sőt az Elverum vezetett a második fél idő közepén, és egyszer csak ránéztük, 1-2, ide-oda-amoda, vége 98, vagy a végén, de nem tudom, mi történhetett az utolsó 10 perc.
Hát az történt, hogy ugye nincs egyáltalán belső posztra csenejátékos az Elverumnak, és egyszerűen, tehát ezen a szinten nem tudsz lejátszani most már három emberrel egy mérkőzés belül, akik ráadásul ugye az irányító játékos az nem is egy robosztus játékos, és a jobb átlövőbe a Moen Nielsen, aki ugye helyettesíti a Máté Dominikot, ő pedig azért abszolút nincs ahhoz szokva, nem hogy 60 percet játszon, de általában olyan, mondjuk, mit tudom én, egyharmad, kétharmadba szoktak játszani a Dominikkal. Úgyhogy ez sok volt nekik, de tényleg néha jó azért ilyen mérkőzés is, ahol nem arról szól, hogy birkoznak, hanem mindenki szabadon lőhet, ilyen nyitott kapuk napja, tehát mikor meg lehet látogatni a Mercedes kereskedést, és ki lehet próbálni.
Hát ez de figyelj, most egy nagyon pikáns meccs jön ez azért, ez a Várdár elleni így David Davis személyét figyelembe véve, meg az egész, ez nagyon pikáns lesz.
Igen, hát itt több meccs is lesz a meccsben.
Igen, így van. Utána meg, ha túljutunk, akkor meg Aalborg talán a legkiegyensúlyozottabb formát mutató, nem a legnagyobb név, ez nyilvánvaló, Kielce, Paris Saint-Germain, Barcelona, tehát hogy ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy ez egy viszonylag könnyebb út nyilván nincs, de nem csalóka ez nagyon, mert az Aalborg viszont elképesztően kiegyensúlyozott.
Ez mindenképp csalóka út, pont az ellenkezője ugye a Szegednek, ami ránézésre ugye nagy nevek, mert azért a Kenzburg egy európai intézmény a kézilabdában, és utána pedig a Barcelonát, azt meg kár ugye elemezgetni. Itt pedig ugye ránézésre egy hanyatló Várdár Skopje, és egy outsidernek, továbbra is outsidernek tekintett Aalborg. Viszont én is azt gondolom, hogy...
Egy BL-döntős outsider, igen.
Hát igen, de azért mindenki úgy gondol rá, tehát, és ez nagyon csalóka, mert a Várdár akkor mindig a legveszélyesebb, amikor haldoklik.
És folyamatosan haldoklik,
tehát ott azért nagyon észnél kell lenni, különösen úgy, hogy David Davisszal egyébként veretlenek jelenleg. Igen. És hát ha valaki, akkor ő jól föl tudja készíteni a csapatát a Veszprém ellen.
Hát ez óriási presztízs kérdést fog belőle csinálni.
Igen, de azért ez szerintem hasonló a Ferencváros Ljubljanához, hogy oké, nem lesz könnyű, de nehogy már Final Four-ra vágyunk úgy, hogy nem tudjuk megverni a Ljubljanát, igen, vagy a Várdár Skopjét. Viszont az Aalborg az azért lesz nagyon nehéz szerintem a Veszprémnek, mert az Aalborg szerintem az a csapat, amelyiknek a legolajozottabb csapatjátéka van. Tehát ugye nincsenek papíron akkora ászai, bár nagyon jó játékosok vannak, viszont egy olyan játékrendszerbe dolgoznak, ahol nagyon alaposan ki van dolgozva mindenkinek a feladata, és ezért nagyon nehéz ellenük játszani, mert nem zavarja őket, ha egy-két játékosuknak nem megy annyira a játék, mert a játékrendszerben és a kollektív játékban van igazán az erejük, úgyhogy nagyon nehéz velük elbánni, és azon a meccsen biztos, hogy szüksége lesz a Veszprémnek arra, hogy az ő saját csapatjátéka is magasabb szinten legyen, mert azért most is ugye úgy lőttek 40 gólt, hogy nem mondanám azt igazán, hogy a csapatjáték dominált. Tehát itt volt egy Nenadić show, aztán ugye a beállónak minden pozícióra lehetett adni a labdát. Volt egy Corrales show bizonyos részekben, a szélsők is jók voltak, tehát nem mondanám azt, hogy a rendszerük nagyon jól működött, gyorsan lerohanták az ellenfelet, úgyhogy ezért lesz az Aalborg nehéz, de minden esetre szerintem ez jó, hogy megnyerte ezt a meccset a Veszprém, mert az a játék kép után, ami az egészben volt, hogy ők vezettek végig, igen, fájó lett volna mondjuk elbukni egyen a meccset, még akkor is, hogyha nem számított az
előtt. Meg nem hangzik rosszul, hogy oda-vissza megvertük a Paris Saint-Germain, nem? Tehát azért az...
Nem számít.
Nem?
Jó. Az Aalborg elleni meccsen ez baromira nem fog számítani.
Ez igaz, de attól még jó hangzik.
Igen.
Az na biztos. Jó, így van. Akkor tehát a következő lépés... Várdár Skopje és a Szegednek, hirtelen akartam mondani.
Flensburg.
Szegednek, Flensburg. Egyelőre eddig tekintünk előre, aztán majd megnézzük. Meglátjuk, hogy hogyan tovább lesz, hova tovább tekinteni majd. Oké, beszéljünk egy kicsit a női válogatottról, annál is inkább, mert az utóbbi időben, amikor ugye a csapat teljesítményét vagy a keretet elemeztük, akkor mindig negatívumok kerültek előtérbe, vagy azért, mert kikaptunk, vagy azért, mert valaki lemondta és balhé volt. Na, közben viszont nyert a csapat Spanyolországba, azok után ugye, hogy itthon vereséget szenvedtünk, és azért ez nagyon jó, ez nagyon jó volt látni, és lehet, hogy itt is elmondhatjuk azt, amit az előbb mondta, hogy igazándiból nincs jelentősége, de lelkileg szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van, mert már nagyon kellett a sikerélmény. Azt gondolom, hogy Vovának is, meg a csapatnak is, meg úgy mindenkinek.
Az egyértelmű, hogy egy ilyen szituációban, ahol építkezés folyik, ugye, most már hosszú ideje, de most azért egy olyan fázis van tényleg két világverseny között, ahol lehet a csapatot fejleszteni, abban a minden sikerélmény az sokat jelent, mert arra vissza tudnak úgy tekinteni a játékosok, hogy na ott meg tudtuk valósítani azt legalább részben, amit szerettünk volna, és akkor annak meg lett az eredménye. És nem az van a fejükben mindig, hogy hát ezt csináltuk, azt csináltuk, na de elbuktuk azt a meccset is. Úgyhogy ebből a szempontból ez jó volt. Én ugye azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a vereségeket sem szabad túl dramatizálni, és az első mérkőzésen a végjáték elrontásából adódó vereségnél is azt mondtam, hogy azért amikor vezettünk, az se volt mindig nagyon jó, és amikor elrontottuk a végét, abba se volt csak rossz. Tehát ugyanennél a mérkőzésnél is a győzelemből sem szabad most azt levonni egyből, hogy na most akkor minden rendbe jött, és ezek után már minden jól fog működni. Mert pontosan, hogy erről szól a női válogatottnak a története az utóbbi évtizedekben, hogy érthetetlen módon egyik mérkőzésről a másikra meg tudunk dolgokat valósítani, aztán megint nem tudjuk. Tehát szerintem most itt ebben a periódusban különösen az lesz a feladata a vezetőedzőnek, és szerencse, hogy most már főállású, és van ideje az egész dolgon komolyan, mélyrehatóan gondolkozni, illetve elemezni ezeket a mérkőzéseket, hogy megtalálja azokat a pontokat egy mérkőzésen belül, összeállításban, taktikában, stratégiában, ahol megtörnek a jó dolgok, és átfordulnak rosszba. És ha ezeket ki tudja jól tapintani, akkor tud majd jól menedzselni, és bele nyúlni a mérkőzésekbe hatékonyan, hogy tényleg az eredmények is kövessék azt, amiről olyan régóta beszélünk, hogy milyen jókat tudunk csinálni, de a fene egye meg ma se nyertünk. Hát most nyertünk, és jó
és
dolgok voltak.
Spanyolországban nyertünk, idegenben nyertünk, egy itthon elvesztett meccs után.
Na de most már lassan tényleg az a problémánk, hogy idegenben, amikor nem kell a nézőknek bizonyítanunk, akkor jobban játszunk.
Úgyhogy ez befolyásoló?
Hát ez a két meccs, igen. Nekem ebből ez jött le.
Tehát ott 50 percig végül is kézbe tartottuk az itthonit is, sőt 55. Na mindegy. Igen, az
igen, egy... csak amikor jött az a pillanat, hogy akkor ezt kell fejezni ezt a meccset, akkor elkezdtünk érthetetlenül görcsösek lenni. És ha ez nem lett volna máskor, akkor azt mondanám, hogy van ilyen. De tényleg a női válogatott veszőfutása az utóbbi időszakban mindig oda jut vissza, hogy rajtunk volt a nyomás, görcsössé váltunk, vagy már eleve úgy kezdtünk. Tehát ez a feladvány, amit meg kell fejteni, hogy ezt hogy lehet kezelni, függetlenül attól, hogy itthon játszol vagy idegenben, mert ezt egy komoly kézilabdázónak, különösen válogatott szinten el kell felejteni. Tehát a meccseknek, a világversenyeknek nyilván a 90%-a nem itthon zajlik. Tehát nem úgy kell a teljesítményedet maximumra hozni, mint egy kupa csapatnál, vagy egy klub csapatnál, hogy ha a hazai meccseiket hozzuk, akkor már jók vagyunk, hanem itt egy objektív körülmények között, nem idegenben, mert ugye egy világverseny nem idegenben zajlik a feltétlenül, ha csak nem a hazai csapat ellen játszol. Tehát kivéve a rendszerből a nézőket, azt a hangulatot, ami körülvesz, csak a játékra koncentrálva kell tudni kihozni magadból a jó teljesítményeket folyamatosan. Nem egyszer, jó, nem szóval kétszer, igen. Hanem ötször, hatszor, és akkor világbajnoki döntőt játszhatsz.
Ó, de szép lenne. Na de akkor adódik a kérdés, hogy Háfra Noémivel, vagy Háfra Noémi nélkül. mert most azért lépett egy vagányat, azt gondolom, bár nem tudom, hogy ez a legjobb jelző, Golovin Vladimir kihagyta a keretből Háfra Lémit, pedig ugye egészségileg teljesen rendben volt, mert már azt gondolom, hogy ő is úgy érezte, hogy most már nem tartható ez a nagyon szeretnék játszani, nagyon küzdök, de nagyon nem megy párosítás. És hát nélküle megnyertük ezt a meccset, akár hogy néz ki, hogy fog ebből a gödörből Noémi kilábalni, mert az nem kérdés, hogy óriási szükségünk lenne rá a jó Háfra Noémire. De hogy lesz ebből a mérhetetlen mély gödörben lévő Háfra Noémiből megint jó Háfra Noémi?
Szerintem ezt jó sok ember szeretné tudni saját magával az élen.
Te merre mennél a helyében? Tehát, most te lennél a sugója, vagy a szaktanácsadója, vagy mit mondanál, hogy Noémi, figyelj, menjél el valahova máshova, vagy bár nem tudom, vagy álljál bele, vagy menjél pszichológus. Szóval valahol bele kéne nyúlni a rendszerbe, az majdnem biztos, mert ez így nem jó, ez az elmúlt egy év.
Szóval én is azt mondtam, amikor a kerethirdetés volt, és a Tóth Gavival kapcsolatos polémia volt, hogy tulajdonképpen, ha nézzük a teljesítményeket az elmúlt időszakban, akkor a Háfrának nem is lenne helye a keretben sem. Viszont abszolút egyetértettem avval, hogy attól, hogy most rossz formában egy olyan játékos, aki egyébként már bizonyította a válogatottba, hogy meghatározó tud lenni, őt támogatni kell avval a bizalommal, hogy meghívják és dolgoznak vele, és továbbra is számítanak vele. Tehát egyetértettem vele, hogy ott kell lennie. Na most ehhez képest ez azért egy nagyon-nagyon erős üzenet volt. Tehát még hogyha itthon hagyta volna a többi játékossal együtt, akkor az szerintem kevésbé fájó. Kivisztem Spanyolországba, és ott nem játszhatom, azért ez nem egy ilyen kis könnyed üzenetecske, hogy akkor mi van, hanem ez annak a játékosnak, aki a magyar válogatott elmúlt 2-3 évében az abszolút meghatározó ász volt, egy nagy asztalra csapás. Hogy ez most hogy fog elsülni, az tényleg csak a következő időszak fogja megmutatni, mert lehet, hogy úgy sül el, hogy teljesen rosszul, és lehet, hogy pont ez az elektrosok kell a játékosnak, hogy valami más irányba induljon el a jelenlegi helyzete. Én megmondom őszintén, hogy ezen nagyon meglepődtem, és én biztos nem hagytam volna ki. Tehát nem tudom, hogy ez hogy zajlódott a játékos és a vezetőedző között, de hát azért ez nagyon szar lehetett, hogy úgy mondjam, a játékosnak. Az is igaz viszont, hogy az edző azért nem, tehát neki a csapattal kell foglalkoznia, nem tud minden játékosra külön tekintette lenni, hogyha a csapat érdeke mást kíván. És most pedig azt kívánta, hogy ne játszon, mert akkor jobbak voltak és nyertek. Tehát ez abszolút védhető. Hogy ez a Háfrára kifejezetten milyen hatása lesz, hogy az ő bizalmi kapcsolatuknak ez mit tesz, az csak a jövő dönti el, ezt ők jobban tudják nehéz kívülről megítélni. Azért ez egy nagyon veszélyes döntés szerintem ebből a szempontból, mert láthatóan, tehát a kútnak most már tényleg a legmélyebb.
Na jó, de igen, csak van egy olyan mondás, hogy a kút alján koparni kell ahhoz, hogy onnan ki tudjál jönni. Tehát,
hát most kopant.
Igen, tehát nem, persze kopant. Ez nyilván nem mindenkire egyformán igaz, de én visszatérnék arra, amit az elején mondtam, hogy valószínűleg ez egy utolsó jelzések egyike, hogy valahol bele kell nyúlnia a rendszerben Noéminek, mert amit ő felépített, ahogy ő mentálisan, szakmailag készül, az nem a jó irányba megy. Egész egyszerűen ezt látni. Tehát valahol irányt kéne váltani.
Hát azért mondom, hogy ez tényleg most koppant az utolsó, tehát ennél elősebb üzenet nincs, mert ha kihagyta volna a keretből, az sem ilyen erős üzenet, mert az azt jelenti, hogy jó, nem vagy jó formában, építgesd magad, majd persze számítunk rá, de ez, hogy kimész ott vagy, fölültetlek a nézőtérre, ez, és nem akárkit, hanem azt a játékost, aki az elmúlt 50 mérkőzésén a válogatottnak minden alkalommal gyakorlatilag kezdőjátékos volt, és most ha megszámolnánk, hogy hány gólt lőtt, biztos ő lőtte a legtöbbet összességében. Ezzel együtt mondom, ez teljesen a kapitánynak a felelőssége, és bízunk benne, hogy ő jól ismeri a játékost, és ez nem fog a kettői kapcsolatába problémát okozni, hanem inkább előre viszi. De valójában nem is a válogatottnál van a kulcs, jelenleg a Háfránál, hanem nyilván, hogy a Győrben visszatudja magát verekedni a csapatba, és több játékidőt harcoljon ki magának, és amikor megjátszik, akkor jó játszon. Hogy mit kéne tennie, azt nagyon nehéz kívülről megmondani.
Szabad ne feledd, nem láttam ugyan a meccset, de ezt a jegyzőkönyvére most itt rápillantottam. Tegnap ugye felvételünkhöz képest tegnap volt egy Győr-Kisvárda, és 31-15-re nyert a Győr, és Noni egy gólt lőtt.
Igen, tehát...
Pedig ez nem BL meccs.
Én azt szoktam mondani, hogy egy játékos, aki rossz állapotban van, önbizalomhiányos, de már láttuk tőle, hogy mit tud. Tehát nem egy olyan játékosról beszélünk, aki egy nagy ígéret, és várjuk tőle, hogy végre jó legyen, de sose volt igazán jó. Ott másképp kell adott esetben működni, mert akkor lehet, hogy jobb, ha velünk van, lassanként toljuk előre, aztán majd beérik. De egy olyan játékosnál, aki azért több szezonon át már igen magas teljesítmény nyújtott, tehát nem azt várjuk a Háfrától, hogy végre elérje azt a szintet, ami a Győrnek kell, hanem azt várjuk, hogy végre visszatérjen arra a szintre, ahol már volt, mert az már a Győrnek pont jó lenne, ahol a 2017-es VB-n játszott.
Na, ezt akartam mondani, Attila, de az nagyon régen volt. Te sajnos most
és
már...
És akkor mi van?
Években érhető.
Hát jó, akkor elfel lehet játszani? Hát aki egyszer tartósan, mert ott azért nem egy meccsről volt szó, hanem egy-két éven át tartósan jól tud játszani, azt jelenti, hogy ő tud úgy játszani. És hogyha nem játszik úgy, akkor az nem azért van, mert nincs olyan képessége, hanem valami...
Én nem vitatkoztam veled, csak azt mondtam, hogy...
Na jó, csak az a kérdés, hogy...
Rossz irányba tartval, nem tudom milyen szintet, nem látok bele ugye a mindennapjában, hogy szakmai, mentális, emberi, biztos lehet, hogy is, táplálkozás, mit tudom én, nem tudom, de az biztos, hogy valahol valami nem jó az irányban.
Ez biztos, csak ugye azért mondom, hogy mi a megoldás, az nem mindegy, hogy vissza kell vinni valakit a csúcsra, vagy föl kell vinni a csúcsra, ahol sose járt.
Persze,
és ahhoz, és szerintem ahhoz, hogy valakit visszavigyünk a csúcsra, ahhoz elengedhetetlen a sok játékperc. Tehát egy játékos akkor tudja visszanyerni az önbizalmát, azt azoknak a szituációknak a kezelését a pályán, amiket most rosszul old meg, hogyha jönnek sorba újra és újra azok a szituációk,
ez az elmélet, de azt tudjuk, hogy a BL győzelemre, bajnoki címre, magyar kupa sikerre hajtó egy végtelen maximalista edzővel működő Győrben nem fog a rossz formában lévő Háfránémi sok játékpercet kapni. Ez pont.
Most nem a Győrnek az oldaláról beszélünk, mert a Győr oldalára az rendben van, hanem a játékos oldalára mondom. Tehát a játékos, én azt gondolom, hogy csak úgy fog tudni kikerekedni ebből a szituációból, ha játszik. Tehát valószínűleg, hogyha nagyon sokáig még ott 5-10 percezik ilyen teljesítmény a Győrnél, az maradandó károkat okozhat a játékában, tehát vagy viszonylag belátható időn belül visszaküzdi magát oda, hogy legalább 20-30 perceket jól tudjon játszani a Győrbe, vagy el kellene mennie kölcsönbe egy olyan csapatba, ahol
nem, tényleg nem akarok golaszkodni, soha nem játszott. Oda nem tudja visszaküzdeni magát, mert soha nem.
Hát a Győrben nem.
Igen, tehát eleve
az a sajnos szint, amit várnánk tőle.
Így van. Tehát ott már viszont nem igaz a vissza. Tehát a győri mutatvány sajnos az első perctől kezdve ezer.
De tegyük hozzá, hogy azért tehát 20-30 percet játszani a Győrbe, ahhoz azért nem kell mindig kiemelkedően jónak lenni. Mert hogyha megnézed az Annemette Hansen teljesítményét, vagy akár a Christiansenét, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy minden meccsen baromi jól játszanak 20 percet. Tehát az Annemette Hansennek simán vannak kifejezetten gyenge meccsei is, csak mivel sok a játék ideje, és a következő meccsen is ugyanannyit fog játszani, a következő meccsen meg jobban játszik. De hát ugye ez egy természetes folyamat. Csak hát ugye az a probléma, hogy a játékidő az egy objektív matematikai összeg. Tehát nem tudsz több játékidőt produkálni, a 60 perc Na jó, a 16 ugye, játékos.
Tűrhetjük ezt, csavarhatjuk.
Nem, bár, hogy nem, ezt nem úgy értem. Akarom ebben mondani, hogy ha ő többet játszik, akkor más kevesebb.
De nem, jó, de a Győr, de most tudom, hogy ez nem fog. A Győrben nem fog többet játszani, pont. Nem kockáztathat Ambrós Martin, és senki nem kockáztatna a helyében. BL-t akar nyerni, kész, pont. Noéminek el kell menni a Győrből, ez nyugodtan. Én ezt vállalom, ezt mondás, hogy ha vissza akar térni önmagához, vagy valami csodának kell történnie. Nem tudok más utat elképzelni, hogy ez realizálódjon.
Hát igen, ez nem tudom, hogy ez így kijelenthető, de minden esetre
nézd a lelked,
most már nem játszik se a Győrbe, se a válogatottba, úgy biztos nem lesz belőle visszatérés.
Így van. Na jó, még egy végére egy ilyen volt győri vonalat, azért belecsempészünk a témánkba. Danyi Gábor segíti a kis Veszprém munkáját, mert hogy, na ez is érdekes, hogy Tombor Csabától úgy köszöntek el, vagy nem köszöntek el hivatalosan, tehát nincs erről hivatalos hír, de egyszer csak már Éles Józsi ült a kispadon, aztán azért tudunk róla, hogy próbálkozott ezzel, azzal, amazzal, hogy a bajnokság végéig edze a csapatot. Ugye majd érkezik Konkoly Csaba, de hát csak a következő szezonra, és most végül Danyi Gábor segít, de ő sem főállásban, csak úgy besegítget, meg edzésre megy. Hát ez most egy kicsit olyan erős improvnak tűnik, nem?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan Várdás Szkopje és a legszebb idejükben, vagy a bukarestes történet, tehát kicsit komolytalannak tűnik nekem. Hát nyilván vannak hátsó okok, amiket részben ismerünk, részben nem, és ilyenkor egy klub vezetőnek azért nehéz döntéseket kell meghoznia, jót vagy rosszat, azt majd kiderül. Hát nem nagyon hiszek az ilyen tanácsadósdiban, éles helyzetben. Tehát nyilván a Gábor
éles
nagyon
helyzetben.
Jó...
Micsoda szójáték!
A Gábor nagyon jó tanácsokat tud adni, mert kiválóan ismeri a kézilabdát, és jól lát sok dolgot, de ez nagyon messze van szerepbe attól, hogy egy Komló elleni bajnokin nyerjen a csapat, amire az Éles Józsinak szüksége van ahhoz az utolsó periódusában a bajnokságnak, hogy nehogy véletlenül kiessenek. Tehát itt azért nem babra megy a játék abból a szempontból, hogy egyáltalán nincs még biztosítva az első osztályban a helye a Veszprémnek, hogyha jól látom a tabellát. Tehát amikor hogy ismerném a sorsolást. Tehát ez a szerep, ez biztos tud bizonyos dolgokba segíteni, de az az érzésem, hogy nem véletlen nem vállalta el a Gábor a vezetőedzőséget. Nem csak azért, mert tanít a Pécsi Egyetemen.
Na jó, 3 pont a végére, akkor ezt most én nem kommentálom, maradjunk ennyiben, de hát még egyszer mondom, hosszú távon megvan oldva ugye az edző kérdés a kis Veszprém csapatánál, az a kérdés, hogy valóban sikerül-e kiharcolni a bennmaradást, ami mondjuk nem lehetett még pár héttel ezelőtt gondolni, hogy ez kérdés lesz. Most sem az első számú veszélyeztetett a csapat, de azért nem árt az óvatosság.
Nagyon kiegyenlített azért a igen. Magyar férfi bajnokságnak a hátsó fele, tehát ott azért...
Igen, de a Kecskemét és az Eger azért kicsit le van szakadva, a Kecskemét nagyon, az Eger azért nem annyira, tehát oda még ott még azért harc van. Bár most egy ugye hazai vereség csúszott be legutóbb, az nyilván nem tett jót nekik. Na mindegy, szóval nagy a harc, és ez biztos, és Józsi pedig szeretne... NB1-es csapatot mindenképpen jövőre is, ez mondjuk érthető teljesen.
Hát igen, meg a Konkoly Csaba is szerintem hát nem azért szerződött.
Az biztos.
Veszprémbe, hogy NB1-B-be figyel a csapatot.
Az biztos. Na, eddig tartott a mai kézi vezérlés, Attila, köszönöm nektek azt, hogy hallgattatok minket, Tomori Zsuzsit hallhatjátok és láthatjátok majd az Extrában. Most kicsit összecsúszott itt a podcast és az Extra, de hát ennek megvan az oka, mert meg akartuk várni, hogy lezáruljon a BL csoport. Mondott nagyon érdekes dolgokat, úgyhogy nézzétek és hallgassátok azt is. Köszi, hogy velünk voltatok. Szia!
A műsor a Béton partnere.